Üdvözöllek benneteket szeretettel. Még a tegnapi estéhez visszakapcsolódva szeretném ajánlani azt a bizonyos házaspári 7 CD-t, amiről beszéltem tegnap, akit érdekel, 300 forintért megvásárolható. Ismételten ajánlanám figyelmetekbe a 8 alapelv CD-t, ami kapcsolódik a tegnapi témához, a megbocsátással kapcsolatosan, hiszen a megbocsátásnak a törvényszerűségeit jó lenne ismernünk, és ahogy én észrevettem, ahogy tartottam sokfelé erről beszélgetéseket, előadásokat, hát bizony nem nagyon ismerjük, és ezért érdemes ezen elgondolkodni. Van még egy CD-nk, ami azt a címet viseli, hogy szabadulás a megkötözöttségeinkből. Ezen egy összefoglaló előadás van a 8 alapelvről, illetve a kommunikáció zavarairól, és arról, hogy miért nem értjük egymást. Ez is kapcsolódik a tegnapi témánkhoz. Emellett a testi-lelki emésztőrendszerünk bélvese májtisztítás témájáról is van szó, illetve az érzelmi zavarokról és megkötözöttségekről. Nálam lehet ezekkel kapcsolatban érdeklődni. De hát a mai témánk a gyermekneveléssel kapcsolatos, illetve a felnőtt neveléssel, mert az önfegyelemre, engedelmességre és tekintélytiszteletre nevelés egy olyan téma, ami mindannyiunkat izgat. Egyrészt azért, mert ebben a világban gyermekekkel, fiatalokkal vagyunk körülvéve, és hát nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan neveljük őket, másrészt pedig az is nagy kérdés, hogy minket hogyan nevel az Isten. Mert úgy nevel bennünket az Isten, ahogy a legjobb, és nekünk tőle meg kell tanulnunk, hogy kell nevelnünk a gyermekeinket. És ezért nagy kérdés ez. Amellett az is nagy probléma, hogy a Biblia azt írja a Timóteushoz írt második levélben, hogy a végidőben a gyerekek lesznek a szüleik iránt engedetlenek. A felnőtt gyerekek is engedetlenek a szüleik iránt, ugye a mennyei atya iránt, és ezért tanulnunk kell a fegyelemre, önfegyelemre nevelést, és alapvető kérdésekről érdemes szót ejteni. Ezen túl még azért is gondoltam, hogy beszélünk erről, mert rengeteg tapasztalatot szereztünk az elmúlt években, különösképpen a fürkésztáborokban, és annak kapcsán, hogy olyan könyvek jelentek meg, illetve olyan tapasztalatokat szereztünk a nevelésről, erről a területről, ami úgy gondolom, hogy továbbadásra méltó, és jó néhány esetben kerültünk olyan helyzetbe, hogy kezelhetetlen gyerekeket hoztak hozzánk. Nem mintha magunk erejével tudtunk volna segíteni, hanem egyszerűen a szülők, hogy úgy mondjam, beadták a kulcsot, és azt mondták, mi tovább nem tudjuk csinálni. A gyerek annyira engedetlen, és annyira makacs, és annyira önfejű, és kezelhetetlen, hogy csináljatok vele valamit. Hát ilyen helyzetekben mit csináljunk, ugye? Nem könnyű eset. De a Jóisten segített, és megértetett velünk bizonyos összefüggéseket, törvényeket, alkalmaztuk, és működött. És ezt szeretném nektek elmondani. Bevezetőként néhány gondolattal arról, hogy mi a nevelés célja. Ha megkérdezném tőletek, mit mondanátok? Mi a nevelés célja? Tanulás? Hát az kevés. Tanul az egész világ, egész iskolarendszer, és mégis neveletlenek a gyerekek. Az üdvösség elnyerése? A végső cél? Vagy mire gondolsz? A célja. Hát igen, de ez olyan távlati cél. Kicsit távlati cél.
Egymás közti kapcsolat.
Engedelmességre nevelés? Igen, tessék?
Egymás közti kapcsolat szabálynak kialakítása a gyerekekkel.
Igen, de ez már túlmutat önmagán. A magában, a személyiségben mi lehet az a mozzanat, ami a legfontosabb ahhoz, hogy úgy mondjam, jobbak legyünk? A jellemfejlődés, igen. A jellem az, ami meghatározza a sorsunkat, tulajdonképpen mindegyiket ez kapcsolódik, amit elmondtatok, csak ez az a vonás, ami nagyon fontos, és a jellemnek az erejét, így írja Ellen White a Nevelés című könyvében, az akaraterő és az önuralom adja. Tehát ezt a kettőt kell rendkívüli mértékben elsajátítani, illetve tanítani a gyereknek, mert természet szerint nem rendelkezik vele. A gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, és a fenyíték veszélye űzi el tőle. Sajnos tőlünk is, mert nem csak a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, hanem az ember szívének gondolata is szüntelen gonosz ifjúságától fogva, mondja a Biblia. A felnőttekről pedig, még hogyha esetleg kételjünk lenne, akkor az Ézsaiás könyve első fejezete azt mondja, hogy tetőtől talpig megromlottak vagyunk. Senkinek sem kell erőfeszítést tenni, hogy engedetlen legyen, hogy indulatos legyen, ha megsértik, visszasértsen, stb. Ezt nem kell tanulni. Az önfegyelmet, az akaraterőt, gyakorlását, azt tanulni kell. A nevelés két alapillérét én úgy próbálnám megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy nevelni tudjunk, mert az ad jogalapot Istennek, hogy bennünket neveljen, hogy szeret bennünket. Lehet, hogy olyan egyszerűnek tűnik ezt kimondani, de higgyétek el, a gyerekek ezt pontosan érzik, hogy valaki szereti-e őket, és úgy neveli, vagy pedig csak külsőleg akarja dresszírozni. Azt nem szeretik, és nem is fogadják el. Tehát a gyermekek iránti szeretet meghatározó. És ez jelzi azt is, hogy az Isten iránti szeretet kell, hogy legyen a másik alapillér, mert az Isten iránti szeretetből tudunk meríteni szeretetet, hogy a gyerekeket tudjuk szeretni. Az Isten iránti szeretet és a vele való személyes kapcsolat a másik fontos pillér. Azért mondom ezt, mert nincs két egyforma nevelési helyzet. Nem lehet sablonokban gondolkodni, és nincsenek olyan módszerek, amiket ilyen hogy is mondjam, receptszerűen lehetne alkalmazni. Nincs ilyen. Alapelvek vannak, ezt fogom elmondani. De én magam is tapasztaltam, amikor alkalmaztam az alapelveket, és pontosan tudtam, hogy minek kell következni, és eljött az a pont, és hirtelen leblokkoltam. És megálltam, és éreztem, hogy valami nincs rendben, és mit kell csinálnom? Tessék? Imádkoznom kellett. Könyörögnöm, esedeznem kellett, hogy Uram, segíts, itt vagyok, nem tudok, mit csináljak. Segíts rajtam, szeretnék ezen a gyereken segíteni. És várnom kellett egy kicsit, és a Jóisten jelentkezett, és mondta, hogy mit kell tennem. Majd el is mondok egy ilyen példát. Tehát meg kell magunkat vizsgálni, hogy szeretjük-e azt a gyermeket, akit fegyelmezni akarunk. Mi okból akarjuk őt fegyelmezni, vagy javítani, vagy csak egyszerűen érvényesíteni akarunk rajta egy elvet, egy igazságot. A gyerek ezt érzi, és nem fog engedelmeskedni nagy valószínűséggel. Szomorú példaként mondta el egyik óvónő Győrben a testvérünk, hogy régebben, 5-10 évvel ezelőtt egy gyermeknek a megnyeréséhez az óvodában körülbelül egy hónap kellett, hogy megéreztessék a gyerekkel, hogy szereti az óvónő, hogy tudjon engedelmeskedni. Mert azt mondta, hogy anélkül, ha a gyerek nem érzi, hogy szeretik, nem tud engedelmeskedni. Azt mondta, ma egy év kell. Egy év, az 12-szeres rontás, 5-10 év alatt, képzeljétek el. Tehát nagyon nagy fontossága van. A Biblia is ír erről, ha van nálunk Biblia, keressük ki a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versétől a szakaszt, és szeretném, hogyha még mondom el a nevelési elveket, arra gondolnánk, néha utolni is fogok rá, hogy mindig, amikor a gyermeknevelésről beszélek, és majd megkérdezem mindjárt, hogy miért kell a tekintélytisztelet, önfegyelem, engedelmesség, stb. Gondoljunk arra, hogy Isten is ezt akarja elérni velünk. Ugyanazok a törvények, ahogy bennünket nevel Isten, nekünk is úgy kell nevelnünk. Ahogy bennünket szeret Isten, nekünk is úgy kell szeretnünk. Nem a magunk erejével, hanem tőle nyert szeretettel és tőle nyert engedelmességgel. Ehhez, hogy ezt az Isten megvalósítsa, fegyelmeznie kell bennünket. Így olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versétől. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Hát igen, a fenyítés nem kellemes dolog. Miért van szükség tekintélytiszteletre? Mit gondoltok? Miért jó a tekintélytisztelet? Mi haszna van? Ha egy gyerekben nem tudjuk eljelenteni... Példakép és mérce. Mert hogyha nem tudunk valakire felnézni, a gyerek nem tud felnézni ránk szülőkre vagy nevelőkre, akkor majd hogy fog felnézni az Istenre? Ugye? És azért van szükség engedelmességre, hogy az ember meg tudja tagadni a saját önző kívánságát, bocsánat, pontosabban önfegyelemre, hogy a gyerek meg tudja tagadni a saját elképzelését, és engedelmességre pedig azért, hogy egy nálánál jobb akarat, szándék, szeretet irányában engedelmes legyen. Az a nevelés igazi célja, amit már Attila régebben említett, Sós Attila, hogy elérjük a gyerekkel azt, hogy önként és örömmel megteszi azt, amit kérünk. Nagyon nehéz ez idáig eljutni. De ahhoz egy belátás kell a gyereknek, és egy vágy arra, hogy azt a célt elérje. Ha nem érjük ezt a célt el, akkor az már csak szolgai engedelmesség és ilyen megtört akarat. Hát ezért fontos ezekről gondolkodnunk, beszélnünk. Két hibát szoktak elkövetni a szülők és a nevelők általában. Az egyik az engedékeny szülő, amikor a gyerek megmondja, mit kell tenni, és a szülő megteszi. Bár nem ért vele egyet, de olyan kellemetlen ez a nyífogó gyerek, ugye ott a nyavajgásával, a hisztijével, és megteszi, rendkívüli károkat okoz ezzel a gyereknek, aztán végül önmagának. Ellen White írja a bizonyságtételek első kötetében, hogy az elkényeztetett és kiszolgált gyermekek mindig elvárják ezt a bánásmódot, és ha várakozásaik nem teljesülnek, csalódottak és csüggettek lesznek. Ez a beállítottság jellemzi majd későbbiekben is egész életüket. Figyeljtek, micsoda szavak. Tehetetlenné válnak, mindig valamilyen segítséget várnak, másokra támaszkodnak, elvárják, hogy kedvezzenek nekik, és engedékenyek legyenek irántuk. Ha ellent mondanak nekik, még felnőtt korban is úgy érzik, hogy méltánytalanság történik velük. Így örök zaklatottságban járják végig életútjukat, alig lesznek képesek arra, hogy saját terheiket hordozzák. Gyakran zúgolódnak és haragszanak, mert nem kívánságaik szerint történik minden. Magyarul boldogtalanok lesznek, kedves szülők. A gyermekeink iránti engedékenység boldogtalanná teszi a gyereket. Tudnék akkor, mit kell csinálni a gyereknek? Neki kell megmondani, mit kell tenni. És a szülők meg ugrándoznak körülötte, ugye? Hányszor láttam ezt? Fagylaltot akarok, mennek fagylaltot venni. Ezt akarom, mennek oda. Azt akarom, azt csinálja. És szegény gyerek már nem tudja, hogy mit akarjon, melyik ruhát vegye fel hétvégén, szombaton, ugye? És hisztizik, és csapkod, és a szülők már nem tudják, hogy álljanak kedvébe, főképp vendégségben, amikor aztán csinálja, hogy úgy mondjam, a palávert, és milyen kellemetlen helyzeteket teremt, és gyorsan le akarják csendesíteni, és kiszolgálják. Na de hova vezet ez? Ide vezet. A gyerek boldogtalan lesz. Zavart lesz, és állandó sértődöttség, keserűség, neheztelés és dac jellemzi az egész kis lényét. Ismerünk ilyen gyerekeket? Számos ilyen gyereket látok és ismerek, aki mindig keserű, mindig valami baja van. Mindig valaki nem tetszik. Kamaszokat tanítottam. Hányszor hallgattam tőlük, hogy milyen ez a tanár, milyen ez a szülő, milyen ez a barát, és csak mondta, mindenkire panaszkodott. És akkor megkérdeztem, mondtam, hogy ha mindenkit utálsz, ugye? Igen. És magaddal mi van? Magamat is utálom. Célhoz ért a kör, ugye? Már önmagát is utálja. De ez miért jó? Ez kinek jó? A szülők téves nevelése romboló hatással lesz gyermekeikre, és egyben saját életútjukat is tövisekkel rakják ki. Azt hiszik, hogy gyermekeik jobban fogják szeretni és megbecsülni őket, ha megengedik nekik, hogy hajlamaikat kövessék. Mekkora tévedés! Az így elkényeztetett gyermekek felnőnek úgy, hogy kívánságaik zabolátlanok, akaratuk makacs, hajlíthatatlan, önzőek, követelődzőek és zsarnoki módon hatalmaskodóak, aminek következtében átokká lesznek önmaguk és egész környezetük számára. A szülők nagy mértékben saját kezükben tartják gyermekeik jövendő boldogságát. Kerüljük ezt el. A másik nagy hiba a szigorú, zsarnoki magatartás, amikor a gyerekre rá akarjuk erőltetni az akaratunkat úgy, hogy nem győződött meg arról a gyerek, és nem belátás szerint cselekszik. Nem ez a cél. A gyerek nem gép. A gyerek nem egy eszköz, amit távirányítva kell működtetni, ugye? Hanem személyiség. És ez a módszer pedig talán, ha megyünk tovább, akkor azt mondhatom, még nagyobb kárt okoz. A zsarnoki, szigorú bánásmód. Aki megtartóztatja az ő... Bocsánat. Az a gyermek, akit állandóan koholnak, írja Ellen White, valamilyen hibájáért, arra az elgondolása jut, hogy hibája olyan természetű, ami ellen úgyis hiába küzd. Az így előidézett csüggedés és reménytelenség gyakran a közöny vagy dacos ellenállás külszíne arra rejtőzik. A dorgálás akkor érte el igazi célját, ha a rossz cselekedet elkövetőjét hibájának belátására vezettük, és akaratát megfeszíti a hiba helyesbítése érdekében. Akik másokat akarnak irányítani, először önmagukat kell uralniuk. Ellen White leírja, hogy a legnagyobb tékozlók, a legnagyobb bűnözők, a legnagyobb ellentmondók és a legnagyobb szabados ember tömegek ebből a csoportból kerülnek ki. Mert tudni, mi történik akkor, amikor megszűnik a családi fék. Megszűnik az apai szigor, mondjuk, ugye? Vagy az a kemény zsarnoki korlát. És nem tanulta meg önkéntesen szívből az engedelmességet, megszűnik a korlát, és kikerül egy társaságba, egy osztálykirándulásra, egy diszkóba, egy akárhová. Nem kell hozzá nagy fantázia. Úgy el fogja engedni magát, és pontosan mindig az ellenkezőjét fogja tenni annak, amiben korlátozták. Tehát ez nem jó út. Van egy normális, kiegyensúlyozott út, ahogy Isten nevel bennünket, és nekünk is így kell nevelnünk gyermekeinket. Milyen ez az út? Nézzük meg. Én 4 lépcsőfokban próbáltam összefoglalni ezt a folyamatot, ahogy engedelmességre, tekintélytiszteletre és önfegyelemre nevelhetjük a gyereket. Az első lépcsőfok az, hogy amikor akarunk valamit a gyermektől, vagy szeretnénk vele elérni, mondjuk meg neki pontosan, röviden és velősen, hogy mit akarunk. Olyan egyszerűnek tűnik ez, de nem az. Egy édesanyja Budapesten voltunk egy gyülekezetben, és mondta, hogy hát mondja ő a gyerekének minden reggel, mikor mennek iskolába, kislányom, légy szíves, ágyazz be. A kislány nem ágyazz be. Pakol az egész család, 3-4-5-6-10-szer elmondja, ágyazz be, légy szíves. Miért nem ágyazol be? Mennünk kell, el fogunk késni, hányszor mondjam még, ismerjük ezeket a megnyilvánulásokat, a kislány nem ágyaz be. Mi a hiba? Ágyaz be. Az Isten hogyan ad nekünk utasításokat, a törvényeket, az erkölcsi törvényeket, úgy mondja, jó lenne, ha nem paráználkodnál. Esetleg nem ölnéd meg, ne öld meg a embertársadat. Nem ezt mondja. Ne ölj. Az, ami az erkölcsi kötelessége a gyereknek, vagy nekünk, ugye, az Isten megmondja, mi is mondjuk meg, ágyazz be. Mint hogy egyik gyerek, amikor a nyári szünetem már nem akart tanulni, és a szülők meg a nagyszülők már teljesen kikészültek, és hát becsöppentünk a családba, és mondták, hogy mi a helyzet. Mondtam, hogy mit mondanak? Hát könyörögnek a gyereknek, hogy tanuljon. A gyerek fülebotját sem mozgatja. És akkor megbeszéltük a nevelési elveket, és akkor azt mondták, nagyon szép elmélet ez, de most mutassátok be. Bemutatjuk, de akkor engedjék, hogy végigcsináljuk a folyamatot. A-tól Z-ig, mert ha elkezdtük, be kell fejezni. Jó, csináljuk. De mondom, akkor legyenek tanúi, és figyeljék meg, hogy mit teszünk, hogy utána tudják alkalmazni. Rendben, behívtam a szobába a gyereket, és azt mondtam neki, fiam, most tanulni fogunk. Nem akarok. Ezt vártam. Na, biztos rosszul hallottál engem, én nem azt kérdeztem, hogy te mit akarsz, hanem most tanulni fogunk. Én nem fogok. Ha reggelig itt leszünk, ha cigány gyerekek esnek az égből, ha felborul a ház, ha leomlik minden, akkor is tanulni fogunk. És többet nem mondom el. A gyerek megdöbbent, és elkezdett gondolkodni. Most mi lesz itt? Tessék? Ez rendkívül fontos, hogy pontosan, röviden, határozottan és megfelelő hangsúlyan mondjuk el, hogy mit akarunk. Ágyazz be, és kétszer nem szabad mondani. Ez egy alapvető törvény. Nem szabad kétszer elmondani. Talán nem értette az a lány, hogy mondta az anyuka, hogy ágyazz be. És akkor megkérdeztem ott a többieket, hogy mit kéne tenni ennek a szegény anyukának. Egyik szülő azt mondta, a gyerek nem távirányításos, oda mentem volna hozzá, szemébe néztem volna, vagy letérdeltem volna előtte, hogyha mondjuk ül az ágy szélén, és szemébe néztem volna, és azt kérdeztem volna tőle, mondja az egyik szülő, nem hallottad, hogy mit mondtam? Tehát nem mondta el, hogy ágyazz be, nem hallottad, hogy mit mondtam? Ez azért eléggé hatásos, nem? Az a szülő azt mondta, ha ő ezt teszi a gyerekével, utána beágyaz. Tehát nem fekvőemlítés, csak egyszerűen komolyan vétel. Hát tételezzük fel, hogyha mondjuk mégsem ágyaz be a gyerek, akkor mit teszünk, mert általában ugye ez szokott következni. De azért még egy dolgot hagy mondjak el, hogy nagyon sokszor, amikor a gyerek fagyit kér meg, ezt kér meg, azt kér meg, autót meg, csokit meg, szallagot meg, kis autót meg, és nem akarjuk megvenni épp a boltban, akkor Ellen White azt írja a Nevelés című könyvében a 195.-96. oldalon, hogy van egy törvény, ezt minden szülőnek pontosan tudnia kéne, ez a lélek nagy törvénye, ő ezt így nevezi, hogy ha valamit kimondunk, és tudjuk, hogy az jó, ne kételkedjünk mi abban. Legalább mi ne kételkedjünk abban. A gyerek úgyis kételkedik. De amíg a szülő is kételkedik, a gyerek pontosan megérzi a hangsúlyából, hangszínéből, hozzáállásából, magatartásából. Ráadásul egyik szülő másképp látja, mint a másik szülő. Na, akkor kész a helyzet. Úgy játszadozik a szülőkkel, mint macska az egérrel. Azt írja, ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, azután megenyhülve úgy érezték, túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva a vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva, határozottan megtagadják, megszűnik. Én ezért mondtam annak a gyereknek, tanulni fogunk. Tanulni fogunk. Nincs más megoldás. Az egész családból bolondot csináltál, nagymama ki van készülve idegileg, anyukád kikészült, most már mindenki kikészült, engem nem fogsz kikészíteni. Ám amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ezért amikor a szülők kérdeznek engem, hogy mit tegyenek adott esetekben, mindig azt szoktam mondani, először döntsétek el, hogy mit akartok. Ha eldöntöttétek, akármi áron is ragaszkodjatok hozzá. Akármi áron. Most ezt nem azt mondom, hogy legyünk bocsánat, fafejűek, de hát ha már valami jót eldöntöttünk, és azt jónak látjuk, hát miért kéne megváltoztatni? Hát szülőlétünkre, vagy nevelőlétünkre. A jót. Hát ne a gyerek szabja már meg nekünk, hogy mit tegyünk. Nem azért, mert őt nem szeretjük, hanem mert pont mert szeretjük. Azért kell így döntenünk. A következő lépés, amit meg kell tennünk, az értelmi hatás. A gyermek értelmes lény. A gyermek nem gépezett, és Isten sem így bánik velünk, hanem a következő lépcsőfok, hogyha továbbra is engedetlen, nem ágyazok be és nem tanulok, akkor azt tesszük, hogy leülünk vele, nem arról beszélek, hogy ágyaz be, hanem elkezdek vele beszélgetni. Az értelmével, értelmére ható. 173. oldal. Először beszéljetek értelmesen gyermekeitekkel, világosan rámutatva a rosszasságukra, és értessétek meg velük, hogy nem csak ellenetek védkeztek, hanem Isten ellen is. Mielőtt rendre utasítanátok őket, védekező gyermekeitek iránti teljes szánalommal és szomorúsággal imádkozzatok értük, és akkor látni fogják, hogy nem azért büntettétek meg őket, mert kellemetlenséget okoztak nektek, vagy mert rossz kedveteket rajtuk töltitek ki, hanem szent kötelességtudatból, s az ő érdekükben. Ha ezt teszitek, szeretni és tisztelni fognak titeket. A gyerek azt kell, hogy lássa, hogy értelmes lények vagyunk, és megmagyarázzuk, hogy kislányom, azért kell elvégezned ezt a munkát, a beágyazást, mert az egész család készül az iskolába, mindenki a munkahelyére, megyünk egy autóval, és miattad várni kell. És késünk mindig, minden reggel, eljátsszuk ezt. Ez nem jó. Ez tiszteletlenség, figyelmetlenség irántunk. Kötelességet beágyazni, és nekünk is, én is, nézd meg, példát mutattam, nézd meg az én ágyamat, be van ágyazva. Gondolkodtatom, hatok az értelmére, és felelősségtudatot, erkölcsi öntudatot ébresztek fel benne, és ez természetes, és így jó. És hogyha engedetlen, akkor azt is kell látnia, mint ahogy elmondta egy édesanya, hogy amikor a lánya el akart menni diszkóba, eltiltották, és lány nem értett egyet, aztán elment, de úgy ment el, hogy látta, hogy a szülei imádkoznak. És amikor hazajött, amit látott? Hogy a szülei imádkoznak érte. És annyira elszégyelte magát, és elgondolkodott, hogy nem ment el többé. Mert látta, hogy a szülei ilyen emberek. Egyrészt nem erőszakoskodnak vele, másrészt pedig szeretik őt, és felelősek érte. Ez az ima majd azt a benyomást kelti bennük, hogy nem vagytok észszerűtlenek, s ha ezt eléritek, nagy győzelmet vívtatok ki. Ez az a munka, amelyet a családi körben végeznünk kell az utolsó napokban. Az utolsó napokban. A szüleik iránt engedetlen gyermekeken így kell segítenünk, hogy szeretettel vesszük körbe, értelemmel és imával. A gyereknek ezt látnia kell, és hívni kell őt arra, és ez a harmadik lépés. Amikor erre is nemet mond, hogy beszéltünk vele, megmagyaráztuk, nem ágyazok be. Nem tanulok, mint ahogy tette az a gyerek is. Én nem tanulok. És akkor mit tehetek vele? Elmagyaráztam, hogy miért kell ezt megtennie, arra sem hallgatott. Hát a harmadik lépcsőfok az, hogy nézd, azt mondtam, kisfiam vagy kislányom, nem tudok rajtad segíteni, és te se tudsz magadon. De ez nekem se jó, meg neked se jó. Hát látom, hogy te se vagy boldog, görcsbe vagy, az egész család görcsbe van és feszült. Most ez neked jó, nekem se jó. De nem tudok rajtad segíteni, és te se tudsz magadon. Van viszont egy javaslatom, aki tud rajtunk segíteni. Menjünk Jézushoz. Imádkozzon. Előzőleg jó esetben a gyereknek már látnia kellett, hogy imádkoztunk érte. Hogy mi hordozzuk őt. Hogy nem valami törvényt akarunk rajta érvényesíteni vasveszővel, hanem szeretettel. Imádkozzunk. Számos példát tudok elmondani, de most nem akarok kitérni. Megjegyzem különben, hogy van egy CD-nk, amit majd most itt lemásoltatok a magnósokkal, ha megkérhetem ki őket. A egy szülőköre Gyulán tartottunk, két és fél órás szülőkörét, nem előadás volt, hanem beszélgetés, körülbelül 20 szülő, és rengeteg példát mondtak el, ez fel van véve. Hát, ha érdekel benneteket, hallgassátok meg azokat a példákat. Én is elmondok jó néhány példát, itt nem tehetem meg az időszűke miatt, és egy Isten tisztelet, ami a nevelésről szól, az önfegyelemre és engedelmességre nevelés, ezt átvehetitek, hogyha érdekel benneteket majd. És ilyenkor a gyereket hívjuk, hogy imádkozzon. Nagyon sok esetben itt ennél a pontnál a gyerek engedelmes lesz, mert fel kell az imából, és azt mondjuk neki, most már Jézus jött és segített, a szívedbe költözött, mert igényelted, most már tudsz jót cselekedni, és tudsz engedelmes lenni. De neked kell döntened. Én helyetted nem tudok. És így a gyerekben ébresztjük fel azt a tudatot, hogy a döntést ő teszi, ő választ, és ő teszi meg a jót önkéntesen. És ez nagyon fontos. Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És ez nagyon fontos mozzanat, hogy a gyerek érezze meg, és nagyon sok szülő itt véti el, hogy megmondja, megteszi, megszídja, megveri, stb. De az a lépcsőfok kimarad, hogy a gyereket tanítani imádkozni, és megtapasztaltatni vele azt, hogy valóban, mert én ezt láttam a saját szememmel, és jó néhány szülőtől hallottam, amikor a gyerekét elvezettük eddig a pontig, és a gyerek felkelt az imából, és azt mondta, hogy rendben, megteszem. Nem kellett mondani semmit. Ott volt az erő, és ez valóságos erő. És egy néhány szülő azt mondta nekem, hogy Attila, amikor ilyenkor a gyerekem szemébe néztem, egy más arcot láttam. Mert Krisztus volt már benne. Ez nagyon fontos. Ez az ideális eset, amit elmondtam. De nagyon sok esetben nem így történik. A gyerek azt mondta, hogy én nem imádkozom. Hagyjatok engem békén. Nem ágyazok be. Nem tanulok. Mi a következő lépés? Hú, de egyértelműen mondtátok. Most jöhet a vessző, ugye? Hogyan fegyelmezzük a gyereket? A fenyíték veszélye űzi el tőle a gonoszt, mondja a Biblia, és nagyon nagy kérdés ez. Na most akkor kitöltöm rajtad a rosszul, most akkor megmutatom, hogy itt az erő, ugye? Ha a gyerek ezt látja, akkor nem jó dolgot lát. Hanem azt kell látni rajta, hogy mi szeretjük, és azért kell megfegyelmeznünk, mert szeretjük. És meg is mondom neki, fiam, most meg kell, hogy fegyelmezzelek, mert szeretlek. És nem engedem, hogy a megkötözzön téged ez a bolondság, amit te most képviselsz. Ez a butaság, mert ez butaság. Ez engedetlenség. És ezzel nem engem szomorítasz meg elsősorban, hanem a Jóistent, mert az ő törvénye az, mondjuk, hogy rendet csinálj a szobádban. És őnek ilyenkor szomorú a Jóisten. Meg kell, hogy fegyelmezzelek. Na de hogyan? Ez a nagy kérdés. Nagyon sokat vajuttunk ezzel, kutattuk ezt a kérdést. Eleken voltam, a nevelési értekezetre kértek, hogy erről beszéljek. hát olyan parázs légkör vett körül, hogy egyesek majdnem agyon ütöttek, amikor erről beszéltem. Más helyen higgadtabbak voltak. Nagyon érzékeny kérdés. Hogyan fegyelmezzünk? Hát sokfelé beszélgettünk erről szülőkkel, és kirajzolódott egy logikai rend, ezt elmondom gyorsan. Ennek fokozatai vannak. Most menjünk az egyre mélyebb fokozatokba. Első, van olyan eset, hogy nem kell megbüntetni a gyermeket, mert a büntetés maga az, hogy a gyerek elkövette a rosszat, és ezt pontosan érzi. Jim Homberger írja le ezt az esetet, amikor a fia elrontotta az egyik fűrészt, alkatrészt kiejtette, tönkretette, és hát ő már készült, hogy mondja, hogy fiam, de a Jóistennel kapcsolatban volt, és a Jóisten azt mondta, hogy ne szólj hozzá. Elég a természetes következmény. Mert a gyerek érezte, hogy rosszat tett, és fájt neki a rossz tétel. Akkor minek kell ráerősíteni? Egy szülő, amikor hívja a gyerekét, hogy segítsen a konyhában, mondjuk pici gyerek, és hát mondjuk eltöri a tányért, és fáj neki, hogy eltörte. Most akkor még le kell szídni? Ugye, ennek semmi értelme. Maga a természetes következmény elég, mert szeretett légkörében élnek. A második fokozat a nem fegyelmezés, idézőjelbe a lebegtetés, mint amit a múltkori fülkésztáborban alkalmaztuk. Két fiú elment tévét nézni, nem tudtuk, hol vannak, este 11 volt már, és már megkerestük, meg gondoltuk, hogy a szülőket felhívjuk, hogy hol vannak, vagy hát aggódunk miattuk. Aztán kiderült, hogy tévét néznek, meccset néztek valamelyik faházban. Gyorsan hívtuk őket, és akkor jönnek, surrannak be mögöttünk az ajtón, a szobába, hát mondom, gyerekek, esetleg valamit nem mondanátok? Hát elnézést, nagyon meggyőző volt. Elnézést. És akkor mondtam nekik, hogy hát most mi lesz? Miért, milyen büntetést kapunk, kérdezi a másik. Hát mondom, nem is tudom, hogy kell-e büntetést adnom, talán el is mehetnétek haza. De ezt majd mi megbeszéljük. Behúzottak a szobába, reggel első dolgok volt, odajöttek hozzám, Attila bácsi, milyen büntetést kapunk? Mondom, milyen érdekes. Még gondolkodunk rajta. Gondolkodtunk rajta. Két óra múlva megint jöttek. Attila bácsi, milyen büntetést kap? Hát mondom, Zsulának, ez nagyon jó dolog. Ezek a gyerek olyan fegyelmezettek máma. Hát mondom, még gondolkodunk rajta. Így telt el a nap. Lebegtettük a büntetést, hát persze most humorosan olvasom, de Ellen White írja azt már a következő lépcsőfokon is különben, hogy a büntetés kitolása, például többször alkalmazta azt a módszert, hogy amikor a gyerekek rosszat cselekedtek, akkor látta, hogy mit tettek, leállította a rosszat, és azt mondta, hogy gondolkodjatok rajta, két óra múlva visszatérünk. Vagy gondolkodjatok rajta, este megbeszéljük. És tudták ők, hogy valami lebeg a háttérben, ugye? És gondolkodni kell, és azt mondom, szinte minden esetben elég volt este a dolgot már csak megbeszélni, mert ők maguk ki tudták mondani, mert időt kaptak, hogy megérlelődjön bennük a bűntudat és a lelkiismeret fordulás, és utána bocsánatot kértek. Ez arra a törvényre világít rá, hogy nem mindig úgy jó a fegyelmezés, hogy amikor megtörténik a rossz, azonnal csapni a gyerekre. Jobb várni. Persze vannak esetek, én is átértem iskolában ilyet, hogy lent a földön fekszik két fiú, és egyik a másik fejét rugdossa. Hát ugye nem mondhatom, hogy kisfiam, este visszatérünk rá. Ugye? Hát ilyet nem tehetek, hanem egyszerűen ott szét kell választani, és határozott hangon rájuk kell szólni, hogy hagyjátok abba. Ugye, tehát ez a lebegtetés, aztán a kitolása a büntetésnek, hogy toljuk az időt, és a harmadik, pontosabban már negyedik, amikor úgy fegyelmezünk, hogy valami jót helyezünk kilátásba. Ellen White írja a 171. oldalon a következőt, ebben a könyvben. Gyerekeket forogattam örökbe azért, hogy helyes nevelést kaphassanak. Ahelyett, hogy büntettem volna, amikor rosszat tettek, inkább a jóra bíztattam őket. Egyikőjüknek az volt a szokás, hogy a földre vetette magát, amikor nem érte el, amit akart. Azt mondtam neki, ha egyszer sem veszíted el ma a nyugalmadat, White bátyáddal kiviszünk kocsikázni, és egy boldog napunk lesz együtt, de ha csak egyszer is a földre veted magad, nem jöhetsz velünk. És nagy örömből maradsz ki. Így munkálkodtam ezekért a gyermekekért, és most hálás vagyok a kiváltságért, hogy lehetőségem volt erre. Van ilyen is. A következő fokozat, amikor büntetést adunk. Meg kell büntetnünk a gyermeket, különféle módon tehetjük. Van olyan eset, amikor magunkat is büntetjük, hogyha fegyelmezünk. Például ott az első napon a tavalyi fürkésztáborban két-három fiú a szobában hangoskodott, 11-kor még többször rájuk szóltam, de továbbra is hangoskodtak. visszamentem a szobámba, imádkoztam, Istenem, most mit tegyek? Hát nem az én gyerekeim, nem verhetem el a feneküket. Ugye hát fohászkodtam, reggel is jött a reggeli torna, és eszembe jutott, hogy mit kell tenni. Meg volt a torna, minden gyerek tornázott, és akkor, amikor vége volt a tornának, hívtam őket, gyertek ide. Látom, tele voltok energiával, hajnali 4-kor is már fenn voltak különben, akkor is zajongtak. Gyertek, fussunk néhány kört. Én nagyon szeretek futni. 10 kört futottunk, az egyik gyerek már ki is esett a, nem tudom, 5.-6. után sírva, izzadva, nem bírta tovább. Mondom, hát akkor menjél zuhanyozzál. De ti még olyan jól bírjátok, gyertek, fussunk még egy 10 kört. És akkor azt mondta egy gyerekek, hogy ha nem tudtok este aludni, szóljatok nekem, vagy én úgy is látom rajtatok. Akkor felöltözünk és futunk 10 kört. És ha hajnalban fenn vagytok, én nagyon szeretek futni, akkor reggel is futunk 10 kört. Szerintetek többször kellett szólnom a lefekvés miatt? Egyszer sem kellett szólni. A kilátásba helyez, illetve úgy büntetünk, hogy magamat is büntetem. Hát, mondjuk a Zsuzsán büntette, amikor azt mondta, hogy rendben, nem tanultál, akkor az 5.-6. órában bennmaradunk együtt, és tanuljuk a matekot. Most képzeljük el, milyen hatás ez. És önmagát is büntette, de a gyerek is érezte, hogy hát ez nagyon kellemetlen. A másik pedig, hogy megvonunk valami jót a gyerektől, illetve eljuthatunk ahhoz a ponthoz is, hogy meg kell vernünk. A vesszőt ténylegesen kell alkalmaznunk. Erről Ellen White ezt írja. Soha ne büntessen meg a gyermekemet, kérdezhetnétek. Szükség lehet a verésre. Ha minden más eszköz eredménytelen marad, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk vére a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Általában egyetlen ilyen verés elegendő egy életre. Hogy megértesse a gyermekkel, nem az ő kezében van a gyeplő. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépése sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődik bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt. Itt jelzi azt, hogy nem szabad indulatban megverni a gyereket. Ha az ember azt érzi, hogy indulatos a szülő, akkor azt látja, hogy megverlek, ha verekszel. Ezt a szindrómát látja, hogy nem uraljuk önmagunkat, mert ő se uralta önmagát. És a szülő az nem tekintély alapján és szeretet alapján fegyelmez. Meg kell érteniük, hogy minden hiba, kijavítatlan hiba boldogtalanságot hoz nekik, és szomorúságot okoz nekik, Istennek. Ilyen fegyelmezés alatt a gyermekek a legnagyobb örömöt találják majd abban, hogy alávessék akaratukat mennyei atyuk akaratának. Pláton még hozzáteszi, hogy ne fenyítsen az, aki önmagán nem tud uralkodni. Egyszer egy rabszolgája Plátonnak rosszat tett, és felemelte a vesszőt, hogy megverje, és belépett épp az ajtón a barátja, és így tartotta a kezét a levegőben, és azt mondta, hogy vedd át tőlem ezt a vesszőt. Vedd át tőlem ezt a vesszőt, mert túl nagy örömmel fegyíteném ezt a szolgát. És ne fenyítsen az, aki nem tud önmagán uralkodni. Tehát szerintem nagyon nagy dolgot mondott itt ki, hogy az ember tanuljon meg önmagán uralkodni, és csak akkor van jogalapja a fenyítéket alkalmazni, és a gyereknek meg is kell mondani, fiam, azért kell, hogy elverjem a fenekedet, vagy valamit jelzést adnom, mert szeretlek. És nem engedem, hogy boldogtalanságba sodord magadat, és ezt nem tehetem meg. Aztán nagy kérdés az, mikor tapasztaltuk ezt, és hát ezt kellett alkalmaznunk tényleg, hát látjátok, sok küzdelem gondolkodás után, hogyan tovább? Most ettől még nem lett engedelmes, hogy én elvertem a fenekét. Mint hogy én is kerültem egy ilyen helyzetbe a tanulásos példánál, ugye végig kellett minden lépcsőfokon végig. A gyerek mint egy gépezet mondta mindig, nem tanulok. Nem fogok tanulni. Végig csináltam, idáig eljutottunk. Gondoljátok, ezek után tanulni akart? Dehogy akart, leült az ágyra. Nem mondom, mi lesz ebből. Hogy fogok én eljutni ahhoz a célig? Itt megálltam a tudományom. És most kellett alkalmaznom az első alapelvet, Isten iránti szeretet. Uram, segíts! Ez a gyerek, látod, milyen állapotban van. Nem tudok rajta segíteni. Én alkalmazom, amit te mondtál, de hova jutottam? Nincs szél. És imádkoztam, könyörögtem, és a Jóisten mondta, térdelj le hozzá, letérdeltem. Elkezdtem imádkozni én, hangosan. Mit imádkoztam? Amit neki kellett volna. És az első mondat után megfogtam a kezét, mert a Jóisten erre indított, fogja meg a kezét, megfogtam. És szép nyugodt hangon imádkoztam, mert én nem lettem indulatos, mert a Jóisten segített. És azt mondtam neki, hogy mondd utánam. Jézusom, vedd el tőlem az én engedetlenségemet, segíts rajtam, mert nem tudok magamon segíteni. Add nekem a te jó szívedet, hogy jót tudjak tenni. Amen. Amen. Ő is kimondta. Felállt. Azt akartam mondani neki, amit elmondtam, most már tudsz engedelmes lenni. Jézus már a szívedben van, mert kérted, és azt kérte, hogy hozzá menjél, de neked kell dönteni. De nem kellett mondanom, mert felpattant, tanulni fogok. Ott volt az anyukája, azt mondta neki, két verszakot lemásolok a himnuszból. Csak egyet kellett volna. Én mindig az egész nevelési tortúra alatt azt csináltam, mindig az anyukához fordultam, és megkérdeztem őt, hogy lássa a gyerek, hogy nem én, hanem az ő meghosszabbított keze vagyok, mert a szülői tekintély fontosabb, mint az én tekintélye. És odafordultam az anyukához, és azt mondtam, jó lesz? Jó lesz. Rendben. Átmenjünk a másik szobába, ott fogok melletted ülni, és segítek neked a himnuszt lemásolni. Mármint nem én fogom megcsinálni, de ott fogok neked drukkolni. És ezt is tettem, leültünk. Ja, bocsánat. Amikor kimondta az engedelmesség szavát, mit tettünk, mind a ketten automatikusan megöleltük, megpuszíltuk, anyukája, én is. És gondoljátok, hogy haragudott rám? Egyáltalán nem haragudott rám. Hanem bementünk a szobába, ott ültem az asztalnál, segítettem neki megoldani, úgyhogy én mondtam, nézem stropperon, hogy mennyi időt veszel a feladat. Első feladat, ami 7 percig másolta, mondom, figyelj a vesszőkre, pontokra, mert tudtam, hogy az a hiba mindig. Lemásolta, meg volt, mit tudom, 7-8 perc alatt az első verszak, kijavította, mondom, 2 hiba, figyelj erre meg arra, de most jön a második verszak. Szerintem jobban meg tudod csinálni, csak figyeljük, nézzük. Fele annyi idő alatt megcsinálta hiba nélkül. Na hát vitte körbe nagymama, anya, Zsuzsa, család, nekem, mindenki örült, és kiszámítottam, hogy 12 perc volt az egész tanulás. A végén mondtam neki, 12 perc naponta. Ez olyan nagy dolog. Ezért csinálod ezt a nagy hisztit már hetek óta. Ennek semmi értelme. 12 perc. És akkor az anyukája megkérdezte utána, és hogy mit csináljak? Mondom, ugyanezt, mint én. Mert Ellen White azt írja, hogyha egyszer végig csináljuk a folyamatot, és jól csináljuk végig, nagyon hosszú időn keresztül nincs szükség. Nem kell eljutni a verésig, most értsétek jól. Egy hónapig bírták csinálni ezt a következetességet, utána sajnos visszaestek, aztán a gyerek újra elkezdett uralkodni. De nem kellene, hogy így legyen. Mert láttam olyan példákat, és hallottam, akik hónapokig tudták csinálni. De helyettük nem lehet csinálni. És amikor már többször kértek, hogy újra lépjek be, mondtam, hogy ne haragudjatok, én nem akarok a Krampusz bácsi lenni. Hogy én majd megnevelem, utána elmegyek, és a gyerek neveletlen marad. Hát nem csináljátok azt, amit én elmondtam, nagyon sajnálom, végtelenül szomorú vagyok miatta, de én nem helyettesíthetem azt, amit nektek kell megtenni. És hát zárásként hagy utaljak arra, hogy kedves testvéreim, a Jóisten bennünket ugyanígy nevel, mint ahogy nekünk kell nevelni a gyermekeinket, és a mi életünkben is eljut az a pont, amikor ha engedetlenek vagyunk, ha megmondja a Jóisten, hogy mit kell tennünk, és nem tesszük, hat az értelmünkre, és nem tesszük, ha hív magához, imádkozzunk, nem tesszük, akkor bennünket is megfegyelmez. Hogy milyen módon, ezt nem is kell elmondanom, pontosan érzékeljük, millió útja módja van, hogy hol az érzékeny pontunk, amikor meg kell állnunk, mert a fegyelmezésnek mi a célja? Hogy leállítsuk azt a folyamatot, amikor a gyerek megy önfejűen a saját vesztébe, hogy így mondjam. Az Isten is leállítja ezt a folyamatot, hogy megálljunk, hogy most mi történt? Ez a betegség, ez az eset, ez a körülmény, ez a helyzet, a munka elvesztése, vagy ez, vagy az, vagy ki tudja micsoda. Gondolkodjak egy kicsit, hol tartok, hogy jutottam ide, mi történt? A Jóisten kegyelemből engedi ezt meg. És ezért mondja, hogy szeret bennünket, mert akiket nem szeret az Isten, persze mindenkit szeret, de akiket szereti, ezért megdorgálja és megfenyíti azokat, akik fiává fogad. És ezért legyünk hálásak a Jóistennek, hogyha alkalmazza rajtunk, de egyáltalán nem lenne szükségszerű, hogy eljussunk eddig a pontig, hogyha engedelmesek lennénk, hogyha követnénk őt. És hogyha hozzá menekülnék, mert ott az imádság lehetősége. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az ő segítségével jussunk el addig a pontig, hogy a gyermekeink kapcsán, hogy engedelmes gyerekek legyenek, mert ez nekik a legjobb, megtapasztalják ennek örömét és ízét, és én nem egy esetben találkoztam olyan helyzettel, hogy a gyerek miután ezt végigcsináltuk, és mélyen megerősítettük benne a jót, oda jött hozzám, nem kértem, és megköszönte. Attila, köszönöm, hogy elvelted a fenekem. Mondom, ezt komolyan mondod? Igen. Na miért? Mert megtanultam, hogy ami jót kértek, az azonnal megtegyem. Sokkal egyszerűbb és jobb dolog. Megértette. Ezek, tehát ahogy Isten mi is tudjuk szeretni, mert fegyelmez bennünket, ugye egy szülő is és nevelő is elnyerheti a gyermekei szeretetét és bizalmát, és Homberger is átélt egyik könyvében leírja, hogy a gyerek, egy kislányt, aki mindig szüleinek az úráltatója volt, ő elérte a célt, amit el kellett érni, és akkor feljöttek egy helyre, mert ő nem akart felmenni, de aztán ő feljuttatta segítséggel. Nem kellett elverni, csak kilátásba helyezni a fenyítéket. Akkor a hegy tetején, amikor elérte a csúcsot, kinek szedett virágot? Az anyunak meg az apunak? Nem, a Hombergernek, és hozzávitte. Mert őt tisztelte jobban, mint a szüleit. Mert ő következetes volt. És hát ezzel a nevelési módszerrel eljutathatjuk gyermekeinket, és minket is eljutathat a Jóisten abba a világba, ahol nem lesz többet szükség fegyelmezésre, mert tanultunk a leckéből. Amen.